gondolom, hogy mondjuk az a 20 ezer szavazatszámláló, aki most többségében, de nem mindannyian, akár Budapestről vagy nagyvárosokból mentek kis településekre, és szembesültek adott esetben az aluliskolázottságnak a mértékével, tehát azoknak nem közvetlenül kell megoldást adni erre a problémára, hanem itt az idő mondjuk nyomást gyakorolni a kormányra, hogy valamilyen módon a közoktatás helyzetét rendezze. Nem várhatjuk az iskolázottság növelését valamiféle civil beavatkozás által, ez biztosan állami feladat, de adott esetben ezeket az energiákat lehetne arra fordítani, hogy ebben ne nyugodjunk bele, hogy ilyen alacsony az iskolai végzettség az embereknek, ennyire sok a funkcionális analfabéta, ez önmagában egy nagyon nagy probléma, és egyáltalán nem csak azért probléma, mert sokkal inkább kitettek az emberek adott esetben a politikai propagandának.
Azt mondja, azzal foglalkozni kell akár az ellenzéknek is, hogy a választások utáni csalódottság ne egyfajta gyűlölködésbe menjen át. Akár a városiak és a vidékiek között, vagy a szegények, az alacsony iskolázottságú, esetleg a romák felé. Hanem látni kell azokat a strukturális okokat, amiért vonzóvá vált számukra a Fidesz. És az is fontos szerinte, hogy ne egy elfordulás legyen emiatt a politikától bennünk, hanem sokkal jobb lenne, ha ez aktivitásba menne át, legalábbis hosszabb távon. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal dr. Kende Anna szociálpszichológussal, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának docensével beszélgetünk. Ha kicsit leegyszerűsítjük, lehet azt mondani, hogy a félelemkeltéssel nyerte meg ezt a választást is a Fidesz, mint ahogy az előzőt, akkor ugye a menekültekkel, vagy ahogy akkor hívták őket, a migránsokkal fenyegettek, úgymond. Most meg arra építették a kampányt, legalábbis a háború kitörése után, hogy itt most az a kérdés, arról szavaznak a választók, hogy Magyarországon is háború lesz, vagy sem.
Igen, azt lehet mondani, hogy a félelemkeltés egy központi eleme volt ennek a kampánynak is, vagy azzá vált a végére, de azt hiszem, hogy ez nem áll távol az eddigi politikájától sem a Fidesznek, tehát valóban akár az előző országgyűlési választásra is lehet gondolni, de hogy tulajdonképpen folyamatosan, minthogyha kampányüzemmódban működött volna ez a kormány, és folyamatosan jelen volt egyfajta ellenség, kép, állítás, fenyegetés, ami nagyon sokféleképpen jött. Tehát, hogy volt, ami egyfajta ilyen inkább kulturális fenyegetésként jelent meg, volt, ami az elleni biztonságérzetünkkel volt kapcsolatos. Volt már egy népszavazási kísérlet a bevándorlással kapcsolatban, ami szintén sikertelen volt, ott is egyértelműen ilyen félelemkeltő állítások voltak. Tehát ugye a biztonságérzet, akkor lehet egyfajta ilyen gazdasági fenyegetés, ami a létbiztonságunk, vagy ugye a szűkös erőforrások, ért való küzdelemmel kapcsolatos félelmeket gerjeszti. Tehát hogy ez szerintem az egész 12 év kormányzás alatt jelen volt különféle ellenségek képében.
Hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig félnünk kell valakitől, valamitől, akitől újra és újra csak maga Orbán Viktor tud megmenteni bennünket.
Azt nem gondolom, hogy hozzászoktunk, vagy nem tudom, hogy ezt hozzá lehet-e szokni, talán én nem vagyok egy evolúciós pszichológus, de azért van egy ilyen evolúciós örökségünk, hogy úgy nagyon nem lehet hozzászokni a félelemhez. Megtanulunk megküzdeni egy félelemkeltő helyzetben, és megtanulunk működni egy félelemkeltő helyzetben, de az újabb és újabb veszélyforrások, vagy minden negatív információ, vagy félelemkeltő információ, ami ér minket, az újra és újra egy ilyen fokozott választ vált ki az emberekből, tehát akár fokozott érzelmi reakciókat, tenni akarást, vagy menekülés vált ki az emberekből, tehát úgy hozzászokni nagyon nem lehet, hogyha újabb és újabb forrásokból érkezik a veszély.
Hogyan tudja eladni magát Orbán Viktor ebben a nagy védelmező szerepében, amikor láttuk, hogy a járványkezelés vagy a gazdasági válságkezelése sem volt éppen tökéletes?
Hát sokan nem bíznak, tehát mindazok, akik mondjuk nem szavaztak a Fideszre, azok pontosan ezen okoknál fogva nem látnak benne egy sikeres védelmezőt. Tehát hogy azért azt is nagyon fontos látni, hogy sokak számára átlátszó ez, tehát nem ugranak be, nem dőlnek be tulajdonképpen a propagandának alternatív forrásokból tájékozódva, pontosan értik, hogy ez például ez a háborús fenyegetés ebben a formában nem volt reális. De az is igaz, hogy egy veszélyhelyzet esetén az emberek fokozottan hajlamosak a vezetőt megoldást várni, tehát nem véletlenül fordulnak ez az eszközhöz, sokszor olyan szituációkban vezetők, amikor éppen meginog a hatalmuk. Tehát ez világszerte egy ismert jelenség, hogy amikor egy vezető úgy érzi, hogy csökken a bizalom irányában, akkor számára kifizetődő valamiféle konfliktusba belemenni, ahol inkább várnak tőle megoldást. És azt gondolom, hogy a COVID elején is egyértelműen ezt tapasztalhattuk, hogy tulajdonképpen nagyon nagy volt az első hullám során a bizalom a hatóságokban, és nagyon nagy volt a fegyelem az emberekben, és nagyon is elfogadták, hogy itt most igenis követni kell az utasításokat, be kell tartani, még akkor is, ha nem teljesen értek velük egyet, mert ez lesz mindenki számára kifizető, de ezzel kapcsolatban volt is egy kutatásunk, és abban nagyon szépen megjelent ez, hogy mind a jobb oldal, mind a bal oldal fontosnak tartotta azt, hogy szabálykövető módon viselkedjen. Egy veszélyhelyzetben a hatalom megerősödése az mindig jellemző. Az, hogy egyébként nem jól kezeltük a járványt, és hogy országos szinten ennyire nagy volt a halálozás, tehát az 1 millió főre jutó halálozás, az viszont úgy sikerült szerintem gyakorlatilag elfeledtetni az emberekkel, hogy egyáltalán nem lett a közbeszédnek a része ez. Alig voltak lezárások, ugye maga a lezárás az mindenképpen egy ilyen kritikus lépés, hiszen ott az nagyon sok ellenérzést tűr, azt lehetett tudni, hogy minél nagyobbak a korlátozások az emberek, annál elégedetlenebbek lesznek, annál többen elkezdik megkérdőjelezni ennek a szükségszerűséget, és ezt nem vállalta igazán be a kormány, az első hullámot kivéve, tehát voltak lezárások, de nem voltak igazán szigorúak ezek, pláne nem a környező országokhoz képest. És az nagyon jellemző volt, hogy nem volt igazán transzparencia az adatokban, tehát pontosan azt akarták, hogy az emberek ne lássák, hogy mégis objektíven milyen ez a járványkezelés. Egyértelmű volt, hogy amikor megjelent az oltás, akkor arra tettek föl mindent, tehát egy lapra tettek fel mindent, és megpróbálták egyfajta sikertörténetként eladni a járványkezelést, annak ellenére, hogy tulajdonképpen katasztrofális volt. És napról napra az volt a hírekben, hogy hány új beoltott van, elértük az 1 milliót, a 2 milliót, és sikersztoriként próbálták definiálni. És azt hiszem, hogy ez például olyan értelemben bejött, hogy az emberek nem az áldozatokkal foglalkoztak. Én nem találkoztam azzal, hogy például a miniszterelnök együttérzését fejezte volna ki azokkal, akik elvesztették a hozzátartozóikat a járvány alatt, vagy lenne bármiféle hivatalos megemlékezés. Én egyedül a Margit-szigeti civilek által létrehozott emlékköveket ismerem. Ezért az, hogy nem vált a kampány témájává, az nyilván azzal is összefügg, hogy az embereknek nagyon elege volt már belőle. Tehát nyilván mindenkinek nagyon rossz volt ez a járvány időszak, és alig várt, hogy visszakapja a normális életét, és lehet nem is akart erre gondolni, de az is, hogy egyáltalán nem lett szembesítve a kormány azzal, hogy sikertelen volt a járványkezelése. És éppen ezért nem fejezték ki az együttérzésüket az áldozatokkal, mert akkor ki lett volna tulajdonképpen mondva, hogy elhibázott volt a járványkezelés, és adott esetben többen haltak meg, mint amennyi feltétlenül megtörtént volna, hiszen maga a járvány az mindenhol tombolt.
Hogyan lehet az, hogy pont a legszegényebb településeken a legmagasabb a Fidesz-KDNP támogatottsága?
Sőt, hát átütően magas a támogatottsága, tehát nem csak arról van szó, hogy a legnagyobb, hanem most olvastam, hogy a legszegényebb 10 településen 95% körüli, ami már alig nevezhető egy demokratikus választási eredménynek. Ennek azért viszonylag egyszerű magyarázata van, és ez még abban keresendő, hogy általában az embereknek az általános elégedettsége, az életükkel, a helyzetükkel, a sorsukkal való elégedettsége, az nem valami objektív mérőszámhoz kötött. Tehát én érezhetem magam nagyon kellemetlenül, gondolhatom azt, hogy nem igazságos, ami velem történik. Lehetek elégedetlen az anyagi helyzetemmel, miközben objektíven mondjuk a, nem tudom, felső 10%-hoz tartozom, csak éppen a szomszédom mondjuk többet keres, nagyobb autója van, nagyobb háza van, és azt élem meg, hogy nekem ahhoz képest kevés van. Tehát, hogy itt ezzel csak annyit akarok mondani, hogy nem feltétlenül a szomszédainkhoz hasonlítjuk magunkat, de valakikhez hasonlítjunk magunkat, akik számunkra fontosak, és ha azokhoz képest kevesebb van nekünk, akkor azt fogjuk érezni, hogy hátrányban vagyunk, hiába van objektíven sok. És ugye az ellenkezője is igaz, hogyha nagyon kevés van nekem, de mondjuk ahhoz képest, amennyi volt előzőleg, úgy érzem, hogy most valamit mégiscsak kaptam, kicsit stabilabb lett az életem, jobbra fordult, kikövezték a főteret, stb., akkor érezhetem azt, hogy törődnek velem, hogy kaptam valamit, most már jobb, stabilabb, tehát hogy nem feltétlenül azt fogom nézni, hogy objektíven mi van nekem, hanem ahhoz képest nézem, hogy mi volt korábban, vagy adott esetben, hogy még lehetne rosszabb is. Tehát, hogy itt mindenképpen egy ilyen szubjektív tapasztalat számít a lehetőségekben is, és annak a megítélésében, hogy igazságosan bánnak-e velem, vagy nem, vagy a helyzetem igazságos-e, vagy nem. Biztos, hogy nagyon sokat számít kis településeken az is, hogy az ott a helyi vezető, aki lehet akár a polgármester, a plébános, vagy nem tudom ki, milyen beállítottságú, tehát hogy itt szerintem a Fidesznek nagyon nagy a beágyazottsága, és hogyha úgy érzik, hogy a falu az elmúlt néhány évben ott jó dolgok történtek, jó fejlesztések voltak, akkor teljesen mindegy, hogy tulajdonképpen az EU pénzből valósult, meg adott esetben civilek hozták azt oda, vagy másokból azt fogják gondolni, hogy jó irányba mennek a dolgok. És azt hiszem, hogy én nem vagyok politikai elemző, de felteszem, hogy ez egy nagyon fontos eredménye volt a Fidesznek, hogy adott esetben lehet, hogy csak az utolsó hónapokban, de hogy egy pár olyan gesztust tett, amivel azt érezhették tehát az emberek, hogy a hatalmon lévők törődnek velük.
Több posztot is lehet arról mostanában olvasni, hogyha ez kell, mármint ha a Fidesz kell a rászorulóknak, akkor ezentúl, akik támogatták őket adományokkal, vagy tartós élelmiszerrel, vagy bármi mással, most akkor már nem fogják őket támogatni, hanem oldják meg saját maguk, hogy kérjenek a kormánytól támogatást.
A civileknek a támogatása, illetve az adományozásnak a kérdése az szerintem egy nagyon összetett dolog, és ezzel kapcsolatban egyébként nagyon sok kutatást is végzünk, mert hogy itt egy egyensúlyt kell megtalálni a között, hogy mikor teszek jobbat, hogyha valami közvetlen segítséget nyújtok, akár egy személynek, akár egy szervezetnek, egy településnek, teljesen mindegy, vagy pedig, hogyha nyomást gyakorlok mondjuk akár a hatóságokra, a kormányra, hogy valamiféle strukturális változások történjenek. És miközben mind a kettőre szükség van, hiszen adott esetben, ha valakinek éppen nincs ennivalója, akkor elsősorban ennivalóra van szüksége, de azáltal, hogy én ennivalót adok neki, leveszem tulajdonképpen a terhet arról, akinek felelőssége lenne mondjuk megfelelő életkörülményeket biztosítani. Szóval ez egy nagyon érdekes felismerés, és nem állítom, hogy feltétlenül konstruktív, de mindenképpen fontos azt látni, hogy sokszor az, hogy a civilek átvállalnak állami feladatokat, akár huzamosabb időn keresztül, az akár azt is eredményezheti, hogy az állam kivonul ezekről a településekről, vagy a feladatokból. Tehát az a puszta tény, hogy Magyarországon a most az ukrajnai menekültválság kapcsán a Migration Aid-nek előbb nyílt menekültszállója, mint a magyar államnak, ugye arról nem is beszélve, hogy ez egy ilyen üldözött civil szervezet volt a kormány ellenség, és tulajdonképpen nagyon komoly állami feladatot vett magára. Természetesen ez egy nagyon pozitív dolog, hogy egy ilyen helyzetben állami feladatot civilek magukra vettek, de ugyanakkor megkönnyítették az állam dolgát, hogy hátradőljön egy ilyen helyzetbe. Tehát, hogy nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy mikor helyesebb nyomást gyakorolni strukturális változások kikényszerítésére, és mikor helyesebb közvetlen segítséget adni. De egyébként a klímaváltozás kapcsán is ugyanezt kell mondanom, mert hogy meg lehet próbálni ilyen egyéni lépésekben valamit elérni, és nyomást gyakorolni az emberekre, hogy a saját életmódjukat változtassák meg, de tulajdonképpen ezzel csak a felszínt fogjuk kapirgálni, és ennél nyilván sokkal nagyobb horderejű strukturális változásokra van szükség, amik adott esetben végsősorban nagyobb áldozattal járnak. Most nagyon sokat én is olvastam ilyen beszámolókat az elmúlt napokban, a választás óta. Nagyon sok volt, ami szimpatikus volt, de volt, ami egyáltalán szimpatikus. És nagyon sokszor elhangzik ez, az iskolai végzettség, az iskolázottságnak a szerepe, és mindenféle civil megoldásokat olvasok arról, hogy mit kellene csinálni, így úgy edukálni az embereket. Most ez amúgy nem nagyon tetszik ez a hozzáállás, de azt is gondolom, hogy mondjuk az a 20 000 szavazatszámláló, aki most többségében, de nem mindannyian, akár Budapestről vagy nagyvárosokból mentek kis településekre, és szembesültek adott esetben az aluliskolázottságnak a mértékével, tehát azoknak nem közvetlenül kell megoldást adni erre a problémára, hanem itt az idő mondjuk nyomást gyakorolni a kormányra, hogy valamilyen módon a közoktatás helyzetét rendezze. Nem várhatjuk az iskolázottság növelését valamiféle civil beavatkozás által, ez biztosan állami feladat, de adott esetben ezeket az energiákat lehetne arra fordítani, hogy ebben ne nyugodjunk bele, hogy ilyen alacsony az iskolai végzettség az embereknek, ennyire sok a funkcionális analfabéta, ez önmagában egy nagyon nagy probléma, és egyáltalán nem csak azért probléma, mert sokkal inkább kitettek az emberek adott esetben a politikai propagandának.
Lehet még egyáltalán szerinted nyomást gyakorolni valahogy erre a kormányra?
azért még szerencsére olyan országban élünk, ahol vannak a nyomásgyakorlásnak elfogadott és demokratikus eszközé, és nyilván ezekkel lehet élni, és azt se gondolom, hogy ezek feltétlenül mindig hatástalanok, hiszen már sokszor előfordult a Orbán kormány idejében is, hogy valamilyen döntésre befolyással volt valamiféle civil ellenállás, de tény, hogy sokszor nem. Inkább azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy hogyan ismerik fel az emberek, hogy lehet és érdemes egy ügy mellé állni, arra időt, energiát, pénzt áldozni, tehát hogy hogyan lehet tulajdonképpen valamiféle koordinált cselekvést elérni azoknál, akik most elégedetlenek ezzel a helyzettel, és úgy érzik, hogy ha minden így megy tovább, akkor demokratikus eszközökkel mondjuk ez a kormány nem leváltható. Én azért bízom abban, hogy mégis lehet változást elérni demokratikus eszközökkel, de hogyha pszichológusként tekintek erre, ahhoz arra van szükség, hogy sokan azt érezzék, hogy nincsenek egyedül azokkal a nézeteikkel, amik most így napvilágra kerültek a választás nyomán, vagy nincsenek egyedül az elégedetlenségükkel, vagy el tudják képzelni, hisznek abban, hogy milyen változást szeretnének elérni, és azt gondolom, hogy nem lehetetlen valamiféle nyomásgyakorlás és valamiféle változtatás. Az biztos, hogy nehezített a pálya, hiszen mondjuk a közszolgálati médiának a jelenlegi működésmódja az nem alkalmas arra, hogy tényleg árnyalt képet közvetítsen az emberek felé a különböző problémákról, jelenségekről, és mindenképpen ez egy óriási nagy hátrány, de hogy lehetnek olyan beavatkozások, amik azért mégis az embereket kicsit tudatosabb állampolgárokká tudják nevelni.
Az ellenzéknek szerinted mi lehet most leginkább a feladata?
Az biztos, hogy azzal foglalkozni kell, hogy az a fajta csalódottság a választási eredmények után, az ne valamiféle gyűlölködésbe váltson. Az nagyon jó lenne, hogy például nem alakulna ki egyfajta vidék-város ellentét, például nagyon fontos lenne, hogy a városi vagy fővárosi ellenzékiek vegyék észre, hogy vidéken is vannak ellenzékiek, és ne hagyják őket magukra, vagy ne váljon belőlük valamiféle bűnbak. Nagyon jó lenne, hogyha ez a fajta csalódottság nem fordulna át a szegények, az alacsony iskolázottságúak, adott esetben a romák elleni előítéletességbe, hanem tényleg látnánk azokat a strukturális okokat, amik miatt a Fidesz vonzóvá vált számukra. Tehát, hogy mindenképpen fontos, hogy ne egy ilyen gyűlölködésbe váltson át, de az is szerintem egy lényeges következmény, hogy egy ilyen csalódásnak az eredménye lehet, ugye sokan mondták, hogy mennének külföldre, nyilván a többség egyébként nem tud olyan könnyen külföldre menni, én nem hiszem, hogy tömeges kivándorlás fog most kezdődni, de hogy ne egy elfordulás legyen ebből, ne az legyen, hogy akkor inkább elfordulok a politikától, hiszen én úgysem tudok rá hatni, hanem pont annak a megélése, hogy sokan együtt igenis tudnak hatni a politikára, arra, hogy mi történik ebben az országban. Tehát, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ez valamilyen aktivitásba menne át, már csak azért is, mert egyébként egyéni szinten is sokkal jobb, tehát, hogy egy ilyen csalódottságnak a feldolgozása nem az első napokban, tehát, hogy az teljesen normális, hogy valami veszteség élmény után az ember akár befele fordul, vagy mással kezd el foglalkozni, de hogy hosszabb távon mégis inkább egy aktivitásba forduljon át, ne valamiféle politikától való elfordulásba, de mindenképpen elkerülve a gyűlölködést, az ellentétek szítását. De maga ez a politikai árokásás, az nyilvánvalóan nem az ellenzéknek a felelőssége, hiszen az a kormánynak a felelőssége, hogy az minden magyar állampolgár kormányaként működjenek. Tehát az mindenképpen a kormányon kell számon kérni, hogyha továbbra is egy ilyen ellenséget látnak a politikai ellenfelekben. Tehát attól működik egy demokrácia, hogy a ideológiailag különböző nézeteket valló emberek is egyrészt elfogadják a többség döntését, másrészt kompromisszumokra képesek. Ezt viszont a kormányon lehet számon kérni.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jakab Aponyi Noémit hallották.